19. századosként elsősorban Kazinci körüli vizsgálódásokban vagyok érdekelt, annak, hogy ma mégis vettem a bátorságot, és előadást tartok itt, két oka is van. Jelenleg egy Kazincinak tulajdonított Abaúj vármegyei írók című szöveggel foglalkozom. A keletkezése az 1820-as évek elejére tehető, ám nehezen megközelíthető akkor, ha 19. századi irodalomtörténeti hagyomány felől próbálom megszólítani, legalábbis, ha modern értelemben vett nemzeti nagy elbeszélés, vagy irodalomtörténeti nagy elbeszélés a viszonyítási pont. Az Abaúj vármegyei írók ehhez képest ugyanis inkább valamiféle Borges értelemben felfogható kínai enciklopédia, nem narratíva, hanem inkább lista, nem kizárólag magyar nyelvű, nem kizárólag szép irodalom, hanem ahogy Tarnay Andor fogalmaz, a história literária tanulmányozása során nyelvi és tárgybeli tarkaság jellemzi. Másrészt a szöveg az úgynevezett nemzet alatti képzetkörökhöz, a lokális identitáshoz kapcsolódik. Az Abaúj vármegyei írók nem rejti el forrásait, legtöbbször Bot Péterre, Horányi Elekre hivatkozik. A szöveg részletesebb vizsgálata nem képzelhető el Tarnay Andor tanulmányai nélkül, s feltétlenül szerettem volna kihasználni a lehetőséget, hogy olyan közösségben beszéljek róla, amelynek tagjai nálam lényegesen tájékozottabbak e hagyománnyal kapcsolatosan. Először arról szeretnék beszélni, hogy hogyan került a látóterembe ez az írás. A Kazinczy Ferenc műveinek kritikai kiadására irányuló munkálatok 2009-ben kezdődtek, és később ehhez csatlakozhattam a Pécsi Tudományegyetem kutatójaként. Az általam sajtóra rendezett kötet az Előszavak és beszédek munkacímet kapta. Kezdetben 30 Kazinczy szöveg kiadását jelentette, ami végül 23 szövegre szűkült. Egy részükről kiderült, hogy nem igazolható Kazinczy szerzősége, néhány további írás pedig a sorozat más köteteibe vándorolt. Eközben az egy-egy szövegidentitáshoz kapcsolódó szövegforrások száma sokszorosára nőtt. Ennek a kötetnek lett volna önálló alfejezete, a történeti helytörténeti tanulmányok címet viselte volna, de az alfejezet idővel felszámolta magát, a parasztlázadás leírása, illetve az Abaúj vármegyei írók esetében nem volt igazolható Kazinczy szerzősége, a Zemplén vármegye leírása és a Vármegye főispánjai című Kazinczy írás viszont egy másik kötetbe került. Az Abaúj vármegyei írók kéziratos szövegforrása az Országos Széchenyi Könyvtárban található. Az előzék lapon olvasható bejegyzés Farkas Lajos könyvtárával, a bibliofil Farkas Lajosról nemrégiben Farkas Gábor készített részletes tanulmányt, amely Hopp Lajos Mikes kiadása után részletesen közölte Farkas Lajos feljegyzéseit, és azonosította az egyes tételeket az Országos Széchenyi Könyvtár állományában. Ennek a része az autográfként jegyzett Abaúj vármegyei írók is. Ugye itt látszik a lista, mellette a Mikes kiadásnak a kapcsolatos megjegyzés, és akkor a Kazinczy kéziratai autográf. És itt pedig látszik a Farkas Lajos könyvtárából 1873. december 10. Itt talán a következő dián valamelyest képet kaphatunk a kézirat állapotáról. Egy befejezetlen szövegről van szó, fogalmazványról, meglehetősen sok javítással, lapszélijegyzetekkel ellátva, kihagyásokat, láthatóan bővítésre váró szakaszokat találhatunk benne. A főcím alatt olvasható a feldolgozott időszak 1580-tól 1822-ig. Az indítás a vármegyében működő vizsgai és kassai nyomda történetének elbeszélésével indul, majd közli a vizsgai nyomtató műhelyből kikerült közkézen forgó kiadványok listáját. A kassai műhelyre vonatkozó adatok forrása Cornides, akivel az elbeszélő vitába száll, 1600 helyett 1610-re datálva a kassai nyomdából kikerült első könyvet. Ezt követően elragadja Umberto Ecót idézve a lista mámora, a tipográfusok felsorolása következik ABC-rendben, viszont zárójelben megjelenik a működésükhöz köthető időszak is, ez alapján az olvasó utólag pontos kronológiai rendet is összeállíthatja. Ezt követi az írók listája. Az első osztályozási szempont a vármegyében született írókat gyűjti egybe, külön listán szerepelnek a férfi és nőírók. Ez utóbbi igen szerény, Bárczai Klára és Putnoki Anna műveit tartalmazza, az előbbi 30 tételből áll. A sorrend az ABC rendet követi, a legtöbb esetben jelzi a születéshelyét, a vallási hovatartozást, a művek listáját, nem csak szépirodalom, természetesen a nyelv latin, illetve magyar. Több esetben idézeteket is találhatunk. Ezek forrása szinte minden esetben Bot Péter egyébként. Az egyes szerzők tárgyalása az egymondatos rögzítéstől a viszonylag részletes életrajzig terjed. Ebből a szempontból figyelemre méltó a Bessenyei Györgyről szóló szócikk. Itt a szerző Bessenyei születési helyét, Horányival vitatkozva vagy őt módosítva, Tiszabercerről Galántára helyezi, lényegében a predikátumot azonosítja a születési helyel, Galántai Bessenyei család, ezzel a merész húzással viszont áthelyezi Biharból Abaújba az egyik legfontosabb szerzőjét a korszaknak, ugye a testvéréről sikerül megszerezni Abaúj vármegyének. A második nagyobb egység azokat tartalmazza, akik nem a vármegyében születtek. Akik nem a vármegyében születtek, Apaúj vármegyei írók, nem vármegyebeli születésűek, hanem bármely tisztben, ragban vagy hivatalban itt díszeskedtek, vagy soká itt laktak, és nyomtattattak, vagy itt temettettek el 1600-tól egészen 1822-ig. A szép nemet itt Váik Klára képviseli. 31 férfi szerzőt tartalmaz, a lista a G betűnél félbe szakad. Az utolsó szerző Fésűs János, pataki prédikátor írt egy könyvecskét, Királyok tükre, amelyben előadja a szép virtusokat nyomtattatott Kassán, és ugye ő a kassai könyvkiadás miatt került föl a listára. A kortársak közül viszonylag hosszú és érdemeit hangsúlyozó szócikket kap Dezsőfi József, nagy hazafi, nagy filozófus, nagy poéta, nagy tudós, minden tudományban eléggé jártas, több európai nyelveken szól, beszél, született Sáros vármegyében, a felsorolt munkái szintén a kassai műhelyben készültek. A lista többi szereplőinek bemutatásához képest különösen részletes a Bacsányi életrajz. A szócik részletesen felsorolja a Kassai Magyar Múzeum munkatársait, szerzőit, de Kazinczy például nem szerepel benne. Bacsányi elmarasztalódik viszont a nyelvújításhoz való viszonyát illetően, de ugyan mit csodálkozik Bacsányi, hogy ott nem találta nyelvünket, ahol elhagyta, legyen a nyelv perpetuum immobile. Miért keressük ezt a nyelvben és politikában és a hitvallásban, minek utána a mechanikában épp az ellenkezőjén törjük a fejünket? Az Abaúj vármegyei írók, ahogy említettem, többször is hivatkozik forrásaira, ha ellentmondást talál a forrásaik között, például Szikszai Bálint katekizmusának megjelenésének időpontjára vonatkozóan, akkor mindkét dátumot rögzíti. A szöveg melléklete pedig listát közöl a felhasznált forrásokról. Ugye itt az Orfeusszal kezdődik. A továbbiakban annak a kontextusát vizsgálom, amelyben egyáltalán létrejöhetett a vármegyei írók ilyesféle listája, végül pedig kísérletet teszek a szerzőség meghatározására. A felhasznált források között olvasható a felsoroltakon kívül egy másik referencia, Menyánszky Alajos Nyitra vármegyei írókról szóló munkája, ami a tudományos gyűjtemény 1819/3-as számában jelent meg. Ugyanebben az évfolyamban, a 11. számban Hrabovszky György közölt megcáfolásokat és igazításokat erre a rajstromra. 1820-ban Hrabovszky György készítette György vármegyei írókról készített listát. Menyánszky és Hrabovszky is a tudományos gyűjtemény egyik korábbi számára hivatkozik. Itt ugyanis Boldogréti Víg László néven jelent meg az a Horváth Istvántól származó szöveg, amelyet előzményként tartanak számom. Itt olvasható egy részlet belőle. A Fehér Márványai Tudósokról című szövegről van szó. Horváth itt elismerően beszélt Horányi gyűjteményéről, megemlítve, hogy miféle nehézségekbe ütközhetett a könyvgyűjtemények hiánya miatt. Széchenyi Ferenc alapította közgyűjtemény, alapvetően változtatta meg azonban szerint a magyar literatúra esméretét. E tudás hiányát kéri számon Horváth egy meg nem nevezett szerzőn, aki egyébként nem más, mint Schwartner Márton. Aki ebben a munkájában hazánkat becsmérli a külföld színe előtt, Horányi ugyanis 1155 írót számlált, míg Portugália 5000 írót tud felmutatni. Horváth érvelésében jól érzékelhető a vindikáció szerep hagyománya, a legfontosabb feladatának Horányi munkájának kiegészítését tekinti. Ennek eszköze a vármegyei tudósok összeszedése. Horváth itt a feladatok megosztása mellett érvel, a vármegyék tudósainak segítségével összeállítható tehát egy lista, amely kiegészíthető, és ebből a szempontból egy sokkal részletesebb hazaírók listája összeállítható sokkal részletesebben. A nyilvánosság ugyanakkor lehetőséget teremt a további kiegészítésekre, Horváth szövege lényegében egyfajta felhívásként értelmezhető. A szerző ezt követően a Fehér vármegyei listát közli próbaképpen az írókat két osztályba sorolva, vármegyébe születettekre és azokra, akik legalább egy évet éltek a vármegyében, tehát itt egyetlen év is elegendő. Ezt az elvet követi Mennyánszky cikke, Rabowski György az ezzel kapcsolatos kérdéseit, kifogásait rögzíti később, felveti például, mi legyen a névtelenül megjelent kötetekkel, ő ezt egy harmadik szakaszban fogja tárgyalni. A leírásnál javasolja a név mellett a születéshelyét, a hivatalt, a művek felsorolását kötetszámokkal, végül az elhalálozás időpontját. Valószínűsíthető, hogy ebben a kontextusban értelmezhető az abaúj vármegyei írók összegyűjtése is, ám annak nincs nyoma, hogy a szerző publikálni kívánta volna a tudományos gyűjteményben. Végül érdemes néhány szót szólni a szerzőségről. A szöveg részletesebb vizsgálata nyomán kétségek merültek fel azzal kapcsolatosan, hogy Kazinczy kéziratáról lenne szó. Orbán László szerint ismeretlen kézírása, ám néhol Kazinczy apróbb javításai, betoldásai szerepelnek. Úgy gondolom, hogy az íráskép alapján is feltételezhetjük, nyilván részletesebb vizsgálat szükséges ehhez, feltételezhetjük Dulházy Mihály szerzőségét, ő ugye Dezsőfi Józsefnek a bibliotékáját kezelte, illetve a titkára volt, és nem mellesleg a folyóirat szerkesztésében is részt vett. Tehát azt gondolom, hogy valamiféle közös munka zajlott Kazinczy és Dulházy között, és az idézetek is tulajdonképpen ezt igazolják. Itt 1823-ban Dulházy írja Kazinczynak, ugye a tekintetes úrtól elhozott írásokkal még se lehettem egészen készen, ilyen nappal írok, de egyebeket, és ugye itt ír arról, hogy az abaúj írókat már egészen ripus alá rendeztem, július végével készíthessem el. Sok baj van a munkával, de a nyakára hágok, ha nem is vagyok bővében a szabadidőmmel, így a Dulházy 1823-ban Kazinczynak. Az abaúj vármegyei írók 1825. januárjában került ismét látótérben a Kazinczy levelezésben, az éppen akkor sajtó alá kerülő felső-magyarországi Minerva kontextusában. Ugye itt Dezsőfi József írja Kazinczy Ferencnek, Viczai életírását, valamint Dulházy abaúj vármegyei íróit csak második vagy harmadik kötetben javasolja betétetni a feleségem, mivel ezek a darabok csak táji részvételűek, a szegény Kassai Minervának pedig igyekeznie kell felléptével magának közrésztvételt szerezni a két hazában. A felső magyarországi Minervában végül nem jelent meg a valószínűsítetően Dulházy Mihályhoz köthető szöveg, ahogy a tudományos gyűjteményben is elhalt ez a kezdeményezés. Megjelentek viszont a vármegyékről históriai, geográfiai leírások, Kazinczynak is a Zemplén vármegye leírása, az ugye végül is elkészült és meg is jelent. Tehát ezek megjelentek, de úgy tűnik, hogy ezek az irodalom történeti szempontból érdekes leírások, ezek eltűnnek, nyomuk vész, nem publikálja a tudományos gyűjtemény sem a továbbiakban. Lexikont lexikonból írják, írja Zwittinger kapcsán Tarnai Andor. A vármegyei írókról készült listák úgy tűnik, hogy lexikonok alapján készültek legalábbis részben, de ez a rendező elv megdolgoztatta az írókat, tehát tulajdonképpen ki kellett mazsolázni belőle, hogy kit tartanak a vármegyéhez tartozó írónak, meg kellett határozni azt is, hogy ki tartozik a vármegyéhez. A regionalitásnak ez a szempontrendszer azonban kérdésessé vált, hiszen ahogy Tarnai Andor fogalmaz, a 19. század elejétől kezdve Pápaival és Tollival már új szakasz kezdődik a magyar nemzeti irodalomtörténet kialakulásának az időszaka. Köszönöm szépen a figyelmet!